Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, és vendégem ebben az adásban Barsi Szabó Gergő, egykori kollégám. Még annak idején az Origónál kezdtük el a közös munkát, az még a 2000-es évek legelején volt, aztán utána közösen csináltuk meg a borravaló.hu első verzióját, úgyhogy ez már egy ilyen régi történet. Téged azóta Londonba szólított az élet, most már ott élsz, és ott tartottunk, hogy a Vinopolisnál dolgoztál, amikor csináltad a vészet diplomádat, és akkor innen jött a következő lépés, az mi volt?
Hát a következő lépés, ami egy ilyen iszonyat nagy ugrás volt, igazából az vitt tulajdonképpen át egy egészen más szintre. Az egyik osztálytársam a vészet diplomakurzuson, aki aztán igen jó barátom is lett, mondta, hogy hát figyelj, szép jó ez a Vinopolis meg minden, de hát egyrészt ugye pénz se sincs benne, meg másrészt perspektíva se nagyon, úgyhogy a legjobb módja annak, hogyha tovább akarod vinni a boros dolgaidat, hogy menj el dolgozni szomeliéként, és ő éppen egy ilyen francia luxus brasserinek a vezető szomeliéje volt, és éppen szüksége volt emberre, viszont budgetjük nem volt arra, hogy valami halálprofi embert vegyenek fel, úgyhogy úgy döntöttek, hogy akkor fölvesznek engem, mert az elméleti tudásom megvan, aztán azt meg, hogy mit tudom én, milyen tudások kellenek itt a szervizhez egy francia luxusbrasseriben, azt meg nagyon-nagyon gyorsan meg kell tanuljam ott helyben, élesben. Úgyhogy hát ezek ilyen burlesque filmszerű jelenetek voltak. Nulla tudással így bekerültem egy iszonyatosan durva ilyen francia éttermi közegbe, tehát így mit tudom én... Az a baj, hogy a Ratatouille az egy nagyon kedélyes valami ahhoz képest, ami ez az egész, hogyha itt tényleg úgy kerülsz bele, hogy nem érted, nem tudod, és hogy egyáltalán semmilyen előzetes tudásod nincs erről.
Tehát már mint a rajzfilmre gondolsz.
A rajzfilmre gondolok, igen.
A lecsó, igen, magyarul.
Igen, az lecsó.
Azért valami kis betekintést nyújt nyilván azoknak, akik ezt látták, mert hát azóta van egy csomó olyan sorozat, meg film, ami ezzel foglalkozik.
Igen, de akkor nem volt. Tehát, hogy akkor végképp tényleg nem volt, viszont ez, tehát, hogy egy érdekes dolog, mert ugye akkor voltam ebben benne, amikor ez Londonban már gyakorlatilag egy rendkívül kialakult világ volt, mert ugye 90-es évek közepén a Ramsay, Marco, Pierre White, és hát előtte még Kaufman, meg egyebek itt tényleg fölépítettek egy világot, addigra már megvolt ez az őrült rock and roll séf jelenség, akik ugye üvöltöznek, dobálják a tányérokat, kanalakat, egyebeket mindenkire, és hát alapvetően egy ilyen eléggé elvetemült világ. Na most ez már létezett ez a világ, de kifelé erről nem nagyon volt semmiféle információ. Tehát amikor ebbe bekerülsz, akkor ez tényleg, nem tudom, egy ilyen burlesque filmet tudok elképzelni. Az első jelenet az nagyon tipikus egyébként. Bementem, és egy ilyen klasszikus háromrészes szomelié fekete ruhát kellett viselni, fehér inget, tehát tényleg a legoldschoolabb volt. Ez egy kicsit ilyen karikaturisztikus volt ez a luxus brasseri, úgy hívták, hogy Le Bouchon Breton, az Old Spitalfields piacon volt, és egy Michel Roux konzultáció volt, tehát nem Roux-jé volt az étterem, de ő volt az, aki összeállította a menüt, meg úgy nagyjából kitalálta, és nagyon sokan jöttek oda a Gavrosból, ami ugye most zárt be a híres La Gavroche étterem, ami ugye gyakorlatilag a francia konyhát így Londonban, a fine diningban ismertétette, és mindenki onnan indult, és nagyon sok kollega volt onnan, és hát ez egy ilyen brutál világ, ahonnan ők jöttek, nagyjából így, mit tudom én, a francia idegen légiót képzeld el így kiképzés és lelki világszinten tett.
Megvan ez a konyhai hierarchia, és ezt be is tartják rendesen.
Abszolút, csak hogyha senki nem mond el erről semmit, és mit tudom én, az első napodon jegesvödörbe kell ugye só, hogy kicsit gyorsabban hűtsön, mert valamit éppen gyorsan le kellett hűteni, besétáltam a konyhába, és így benyúltam a passzra, és így belemarkoltam a mizenplaszra kikészített sóba, és ezt így beleöntöttem a jegesvödrömbe. Ezt követően elkapta a csuklómat egy barna kéz, ami meglehetősen brutális, ilyen sonkaszerű karban folytatódott. Na, ő volt Vikram Pureval Singh, a Sikh szúsefünk, aztán később hedsef lett, aki, hát nem tudom még a mai napig, hogy miért nem ölt meg akkor, pedig megtehette volna. Tehát így igazából ezek ilyen dolgok voltak. Az jó kis ilyen klasszikus, üvöltözős, brutál világ, és hát ennek a Front of House-ban is megvolt a maga, tehát a magában, a vendégtérben is megvolt a maga leképeződése. Úgyhogy az első napon megkaptam ezt a pingvin ruhát, meg csokornyakkendőt, meg minden, hozzám vágtak egy vödör hajzselét, hogy kezdjek valamit a hajammal, meg az is, hogy áll már, meg minden. Aztán adtak egy borlapot, hogy akkor tessék kimenni, ezt bort eladni, ezek az asztalszámok. És hát így...
Mi volt a borlapon?
Hát ez egy 350 tételes borlap volt, ami ma azt mondom, hogy hát láttam már nagyobbat is, de akkor nagyjából a világot jelentette. És hát volt ez egy pince, amiben sorszámok szerint így be voltak készítve a borok, de a pince körülbelül akkora volt, mint hát úgy két telefonfülke nagyjából, tehát így egy elég zsúfolt valami. De arra tökéletes volt a hely, hogy totálisan beletörjön ebbe a szigorúan hierarchikus, enyhén militáns éttermi világba. A franciák azok különösen erősek ebben, és hát itt is szétszedtek, azt később újra összeraktak, a közben lévő ilyen, mit tudom én, a lelkitöréseket, meg egyebeket, azt mindenki úgy oldotta meg, ahogy tudta. Úgyhogy...
Neked volt ilyen? Tehát, hogy volt egy olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy na jó, én nekem ebből elegem van, engem itt nem fognak többet megszégyeníteni, ezt nem lehet csinálni, ez embertelen, hajnalba kell kelni, éjszaka érsz haza, és folyamatosan üvöltenek.
Hát nagyjából minden áldott nap. De aztán mégis csinálod. Hát így vittem, én állsz a vizébe, a öltözőbe, taknyot könnyed folyik, ütöd a falat tököllel, aztán amikor, mit tudom én, átfejtetted magad az első réteg gipszkartonon, akkor letörlöd a kezed, kimész a vendégtérbe és folytatod. Nem én voltam az egyetlen. Van, aki ezt hogy hívjákkal oldotta meg, hogy minden este berugott, mint az albán szamár, volt, aki, mit tudom én, a hatalmas nagy gyurokább borhűtő tetejére húzta ki a kokaincsíkokat, tehát érted, mindenki úgy kezeli, ahogy tudja.
Mi az, ami a vendégtérben történt? Tehát gondolom azért egy ilyen 350-es szortimentből elég érdekes dolgokat tudnak választani a vendégek, és van olyan, amiről csak hallomásból hallotta már képzett szomelié is, még nem kóstolta mondjuk.
Ez egy nagyon-nagyon klasszikus borlap volt. Tehát itt ezt a brasserit, ezt úgy rakták össze, hogy gyakorlatilag, hogyha te egy ilyen, tényleg abszolút, mint hogyha ismét a Lecsó rajzfilmre utalnék vissza, ami nem tudom, hogy akkor kijött-e már, vagy még nem, de minden esetre abszolút az, hogyha te egy ilyen nagyon-nagyon francia brasserie-be, ami ugye nem fine dining, hanem de fehér abroszok voltak meg mindent, tehát egy ilyen helyre akarnál bemenni, akkor kvázi Párizsban érezd magad. Tehát az összes szenior a csapatban azok mind franciák voltak, és hát az egész szerviz az egy ilyen rendkívül franciás típusú, de pörgős, brasseri, tehát nem ez a lábújhegyen settenkedő fine dining szerviz volt, hanem itt azért úgy oda volt csapva a Côte de Bœuf marhasült az asztalodra, meg minden, és úgy közben a pincér egyébként az arcodba is üvöltött, hogy la Côte de Bœuf. Minden esetre a borlap az ezügyben hát nem lehetett más, mint rendkívüli módon nagyon-nagyon-nagyon klasszikusan francia, tehát egy őrületesen jó burgundi, meg egy őrületesen jó bordói szelekciónk volt. Azt hiszem az egyik vagy befektető, aki beszállt az étterembe, ő azzal szállt be, hogy gyakorlatilag a borgyűjteményéből adott rengeteg bort. És itt mondjuk ez azt jelenti, hogy a top 5 polyák az ott volt. Gyakorlatilag az 1855-ös klasszifikációt, ami a bordói hierarchiát lefektette, azt abból a borlapból meg lehetett tanulni. Burgundia hasonlóképpen, hogyha így, mit tudom, végvonatozol Macontól Dijonig, meg plusz Chablis, minden ott volt. És tehát azok a referencia, klasszikus nevek, amik ahhoz kellenek, hogy az ember elsajátítsa a bortudást, az mind ott volt. Plusz azért ezen kívül volt még egy nagyon-nagyon jó nemzetközi kitekintés is a borlapon, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 60% francia, 40% nemzetközi volt a történet, és hála Istennek, hogy ez a jó barátom, aki fölvett ide dolgozni, egyébként Donald Edwardsról van szó, vele később aztán bort is csináltunk együtt. Szóval Donald nagyon-nagyon-nagyon nyitottan szerkesztette ezt a borlapot, tehát gyakorlatilag ami új trend megjelent a bor világában, az azon kívül, hogy a legjobb referenciákat megkaphattad Bordeaux-ból, Burgundiából, mifene, azon kívül, hogyha besétált egy borkereskedő egy izgalmas borral az étteremben, akkor az egy idő után fölkerült a borlapra. Tehát egy csomó olyan dolgot kezdtünk el mi listázni, illetve amikor átvettem aztán ezt a borlapot, és én lettem a vezető szomelié, csomó dolgot kezdhettem el én úgy listázni, hogy gyakorlatilag én voltam az elsők között azok közül Londonban, akik ezt a termelőt megtalálták, vagy föltették a borlapjukra, vagy valamint. Ez nagyon jó valami volt. Sajnálatos módon nem tartott sokáig, mert hát 2008-as válságról beszélünk, és hát azért ez az étterem ez nagyon-nagyon megszenvedte, és hát egy idő után elkezdett ez lefele csúszni minőségileg, mert hát ha nincs fizetőképes kereslet, akkor igazából a kínálat is megváltozik, és hát egy idő után aztán én eljöttem, és hát egy pár év múlva, vagy egy év múlva talán az étterembe is zárt. Valami jóga stúdió van most a helyén, vagy nem tudom, de ez meg London.
Hát igen, ez mutatja azt, hogy mennyire gyorsan változik minden a kereslet-kínálat függvényében. Folytassuk akkor innen, és beszéljünk arról, hogy utána hova sikerült eljutnod. Barsi Szabó Gergellyel beszélgetek.